Sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt a Margó Fesztiválon, aki eljött, hogy meghallgassa ezt a könyvbemutatót. Janikowski Iva naplóm 1938-1944 című könyvéről fogunk beszélni, mégpedig Janikowski Iva fiával, Janikowski Jánossal, aki nem csak azért ül itt, mert az ő édesanyja írta a naplót, hanem azért is, mert tevékeny része volt abban, hogy ez a napló most az olvasók elé kerülhet, illetve Dési János, a másik vendég, aki segít nekünk bemutatni ezt a könyvet, aki pedig képeket válogatott ehhez a kötethez, írt egy remek utószót is, illetve neki is tevékeny része volt abban, hogy most ez a napló végre hozzáférhető. Én azt gondolom, hogy nem szívesen dobálózom ilyen nagy szavakkal, de mégiscsak mondhatom, hogy irodalmi szenzáció ez a könyv. Egyrészt azért mondhatom, mert olvastam többször is, és tudom, hogy nagyon sok olyan információ is van benne, amely eddig még nem látott napvilágot, és Janikowski Éváról is árnyalódni fog az a kép, amivel rendelkezünk, hogyha valaki ezt a kötetet elolvassa. Az első kérdésem Jánoshoz, hogyha megnézzük, most 2020 van, ez a napló, ahogy ott áll, 1938 és 44-ben íródott. Tegyük hozzá, hogy Janikowski Éva akkor 12 éves, mikor elkezdesz a naplót, és 18 éves, amikor abba hagyja. Hát, és ugye az írónő most már 17 éve nincs közöttünk. Tehát ennek a naplónak van egy útja a megírástól egészen addig a megjelenésig. Mi az, amit ebből az útból te láttál? Mi az, ami a története, a sorsa ennek a naplónak, és neked mi volt ebben a részed?
Hát ez a napló, hogy itt lehet most a kezemben, már tegnap óta így bekötve, nekem ez egy öröm és egy óriási megkönnyebbülés. Ugyanis az embernek, amikor ilyen anyukája van, akkor van egy csomó feladata. Van is egy írás anyámnak, hogy kinek gyűjtögetünk. Abban ő szépen leírta, hogy már az előző generációk is a családjukban gyűjtögettek szépen. És hát ezt a több generációnyi örökséget kaptam meg háború, ellenforradalom, bocsánat a szóért, és nácizmus, meg holokauszt, meg mindenféle dolgok ellenére egy olyan elképesztő halmaz van szekrényekben, fiókokban, otthon, ami nagyon súlyos hagyatéknak számít, úgyhogy ezért szoktam magamat súlyos pesti hagyatékkal élőnek is mondani. Egyébként több sapka van rajtam, ahogy Péter mondta, egyrészt ugye én vagyok a írónő fia, másrészt én vagyok Janikowski János, és aki nem csak a fia, hanem saját maga, és harmad részben pedig most már ennek a kiadónak a vezetője, sőt, nagyképűen mondhatom, hogy tulajdonosa. Úgyhogy azt tudtam, hogy vannak ilyen füzetek otthon, mert hogy anyu nem titkoltan pakolgatta ezeket előttem, és tekintettel arra, hogy ilyen tizenvalahány műtét és kórházi kibe előzte meg az ő halálát, tehát nem lehet azt mondani, hogy ő hirtelen halt meg. Ennek következtében azt is nyugodtan kijelenthetem, hogy lett volna ideje ezeket a naplókat megsemmisíteni, vagy mit tudom én, hogy eltakarítani, de nem volt szándéka, úgyhogy bizonyára most föntről nagyon örül, hogy ez a könyv megjelent.
Amikor először hallottam erről, akkor én még nem láttam ezeket a naplókat, és amikor elkezdtem szerkeszteni a szöveget, hamar kiderült, hogy hát nem minden név van esetleg pontosan leírva a napló alapján, és akkor először csak az egyik naplót kértem el. Aztán a másik naplót is elkértem. Ugye 6 füzetről van szó, aztán a harmadikat, a negyediket, aztán valami kiegészítő szöveget, és kiderült, hogy valóban nagyon gondosan megőrzött hagyatékról van szó, írói hagyatékról, és egy igazi kincses bányáról az olvasók számára, és egy szerkesztő számára feltétlenül. Most hozzád fordulok azzal, hogy te is részt vettél ebben a folyamatban. Ha nem vagy, akkor ez nem biztos, hogy most és így elkészül. Mi volt a te feladatod abban, hogy itt van ez a könyv?
Janóval már többször, bocsánat, hogy lejanúztalak, szóval elnökvezérigazgató úrral. Szóval Janóval többször mesélt erről a naplókról, és beszéltünk róla, hogy kellene ezzel valamit csinálni, mert biztos nagyon érdekes, te talán a beltartalmát is akkor már ismerted valamennyire. És aztán egy szép napon fölmentünk az Éva lakására, ami ugyanúgy áll, mint tizen, nem tudom én hány évvel ezelőtt, tehát minden ott megvan.
Ciklámen virágzik az ablak.
Igen, tényleg virágzott még, azt meg is locsoltad, ha jól emlékszem. És akkor most ugyan 17 éve tartsa meg magát. És akkor elkezdtük ott húzogatni a fiókokat, és találtunk rengeteg, de nem csak ezt a naplót, rengeteg füzetet, följegyzést, fényképet, nagyon sokat, és akkor így olvasgattuk fel, ott sikongattunk, hogy milyen jó a szöveg, és hogy ez tényleg jobban áll, mint hogy itt legyen. Csak így legyen, hogy ebből kell valamit csinálni, és akkor végül is arra jutottunk, hogy a naplót legyen az első, ami megjelenik. Szerintem a többiből is kell csinálni könyvet, úgyhogy készüljél.
Ez lett volna az utolsó kérdésem, hogy van-e még a dobozban valami, de akkor most elmondtad,
hogy van a dobozban sok minden, és nekem az volt a legelképesztőbb, hogy, és ha olvassák majd ezt a könyvet, akkor nyilván ez másnak is nagyon furcsa lesz, hogy Janikovszki Éva, a könyve még Kucsas Évának hívják, a leánykori nevén, 12-13-14 éves korában majdnem ugyanúgy írt, mint fölnőtt korában. Tehát ha nem látom, hogy ott a Janó veszi elő a füzeteket, és csak mondjuk így először a kezembe kerül, simán elhittem volna, hogy ezt egy felnőtt ember, a felnőtt Janikovszki Éva, nem Péter, neked is volt
először. De ugyanez. Hogy még kételkedtem is, mondom, biztos ez?
Igen. Tehát, hogy elképesztő, ugyanaz a humora van, ugyanaz az iróniája van, 12 éves korában olyan jól ír, mint hogyha egy felnőtt ember írná ezt most visszafelé meg. És a másik, amiről Janó is beszélt, hogy azért nagyon sokszor szerepel a szövegben, hogy ezt ő az utókornak írja. Többször benne van, hogy majd az unokáim mit fognak szólni, amikor elolvassák, majd nagyon meg fognak lepődni, mert nem tudják letenni a naplót, és ezért lekésik a holdba induló járatot miattam, és majd akkor mit fognak mondani a szegény nagymamájukra, hogy miattuk lekésik a holdba induló járatot, de szerencsére nem indul ma még holdba járat, úgyhogy simán el lehet olvasni.
Ja, csak erre hagyj reagáljak, hogy 1939. november 14-én, tehát 81 éve, azt írja a Janikovszki Éva. Most ezentúl elhatároztam, hogy naplót írok, mert nagymama koromban irtó guszta lesz elolvasni, és különben is szokás. Szóval ez az egészben, az a vicc, hogy minden nap ír az ember, és a végén van egy egész könyv.
Itt van, tessék.
Itt a könyv. 81 év után.
Igen, hát ez valóban sokkoló volt számomra is, hogy nagyon, tehát egyrészt nagyon szépen írt. Tehát, hogy külalakra is nagyon, nagyon szépen, nagyon olvashatóan, nagyon precízen, nagyon jól használja a szavakat. Tulajdonképpen azt kell mondanom, hogy nem is annyira stilárisan változik ez a napló, ahogy ő fölnő, mert azért el kell mondani, hogy ez egy felnövekvés történet. Tehát, vagy felnövés történet. Ugye nem lehet nem párhuzamot vonni Astrid Lindgren háborús naplójával, az majdnem ekkor született, csak 39 és 45 között, és ő idősebb volt, tehát hogy ő már férjnél volt, és sok mindenen túl volt. De hogy akkor is nagyon érdekes megnézni, hogy az a háború története. Ez pedig a háborúban, vagy a vészkorszakban egy fiatal lánynak a felnövés története. Az első szerelmek története, az első csalódások története, és valahogy nem is a stílus változik, hanem az, ami a stílus mögött van, maga az ember változik, és ezért megrázó ez a napló különösen.
Nem csak az jutott eszembe, hogy van benne egy rajz, hogy a különböző pasikkal, mert rengeteg szerelmi történet van benne, egy ilyen szerelmi hőmérő, és akkor be van írva Gabi 17, nem tudom én kicsoda 28, és Feri, aki a férje lesz, az azt hiszem 100. És akkor így behoztják a fiúkat, és akkor van ilyen például, biztos Janu tudja, hogy mikor van, hogy kik a leghelyesebb fiúk az osztályban, és akkor felírja, hogy Gabival kezdődjön, ne? De ez csak a mai sorrend, holnapra ez simán változhat. És mikor, csak mikor először te elolvastad, akkor azt mondtad, hogy neked azt hiányzik belőle, hogy hát azért ez a magyar történelem egyik legmozgalmasabb, legtragikusabb korszaka, és bár van rá reflexió, de hát a 14 éves korában jobban izgatja, hogy a nagymamája nem engedi be a fiúkat a partiba, a buliba, amit rendeznek, mint az, hogy mondjuk visszaadják a Felvidéket Magyarországnak, bár aztán a fiúk azt találják ki, hogy elkezdenek focizni az udvarban, ahol a parti van, a csak lányoknak parti, és akkor az egyik becsönget, hogy pisilnie kell, és akkor azt már nagymama, nem, már hogy az anyukája, bocsánat, a Janó nagymamája, nem, nincs szíve kidobni őket, és akkor a fiúk bejönnek, és akkor tánc.
Mert az nagyon érdekes, ugye, hogy tudják, ugye nincs koedukált oktatás, tudják, hogy az egyik gimnáziumban mikor fejeződik be a tanítás, akkor oda mennek, itt bámulják a fiúkat a barátnőivel, és átolnak a másik gimnáziumba, ahol fél órával később csöngetnek ki, és akkor őket is stírolik, és hát a nevekkel kapcsolatban bizony hát sok fiú név előfordul, és amikor névjegyzéket állítottam össze, akkor böngészhettem a tablókat, és azért jó ízlése volt. Tehát, hogy akkor láttam ezeket a fiúkat, akik itt általában 3-4 évvel idősebbek voltak, mint ők, mint Janikowski Éva, és hát, hogy mondjam, jó svádájú gyerekek voltak. Hogyha esetleg van egy ilyen részleted, ami kicsit idevág, akkor...
Hát nem akarok túl sokat olvasni, mert nem is vagyok nagyon jó olvasó, de mindegy. Itt szintén 39. november 16. Szomorú csütörtök. Na hát ez rémes volt. Egy, rájöttem, hogy anyuék elolvassák a naplót. Kettő, nem találkoztam Gabival. Három, megint kezdik előről itthon a murit kisapával. Kisapa az a nevelő apja, akivel nyilván veszekedett a nagymama azok után, hogy elvált az édesapjától az anyámnak. Egy óráig vitatkoztunk, a végén beismertük, hogy mindkettőnknek igazuk van. Az a baj, hogy apunak nem tetszenek a fiúk. Fő, hogy nekem tetszenek. Én is azt hiszem, hogy általában nagyon fiatalnak talál a fiúkhoz. Egész biztos nincs olyan fiú, aki neki tetszik. Épp ezért azt mondtam, hogy szerezzen apu nekem egy olyan fiút, aki mindenkinek megfelel. Nem hiszem, hogy találnak, és nekem a Gabi tetszik. Tehát amíg nincs olyan, aki nekik tetszik, addig azzal vagyok, aki nekem tetszik. Ez elég logikus.
De aztán Gabi lapátra kerül, nem akarom spoilerezni a történetet, de az egy hosszabb rész, hogy lehet Gabitól megszabadulni.
Jó, de Gabi, nem kénytelen vagyok annyit mondani még erről, hogy Gabi Kardos Gábor, aki Szegedről Amerikába, illetve Kanadába vándorolt ki valamikor a 40-es évek elején, és egészen haláláig anyuval azt mondhatom, hogy titokban levelezett, ugyanis Gabinak volt egy felesége, aki szintén magyar volt, egy Vera, és a Vera tudta nélkül anyámmal Gabi 2000, nem is tudom, med 2-ig, amíg meg nem halt, addig leveleztek, és ezek a levelek is megvannak.
Sőt, még érdekesebb ez a történet, mert ki volt tépve 10 oldal ebből a naplóból, és hát ezt nem találtuk sehol, és úgy szomorkodtunk, hogy hát lehet, hogy ezen a 10 oldalon vannak a legérdekesebb részek, és hát hogy lehetne ezt megtalálni, hogy lehetne előkeríteni, és én ugye rendszeresen beszéltem Jánossal pont a nevek miatt, a szereplők miatt, hogy ki kicsoda, mit lehet róluk tudni, mi lett a sorsuk, és emiatt János különböző leveleket kezdett végignézni, és egyszer csak talált egy olyan nagyon régi levelet, amiben szó van arról, hogy hát nem tudom, kedves János, mint bizonyára tudod, Gabi az Éva gyerekkori szerelme volt, és 10 oldalt odaadott neki a naplójából gyerekkorában, hogy azt őrizze meg haláláig. És megőrizte. Megőrizte haláláig, ahogy azt kell.
És igen, akkor de ez nem véletlenül jutott ide, ugyanis én attól kezdve, hogy anyu már nincs, elkezdtem a barátnőit, akik Amerikában érdekes módon 10-15-20 évvel túlélik őt, van, aki még ma is él, őket hát arra buzdítani, hogy keressék meg a leveleket, amiket anyám nekik írt, és ezeket, ha lehet, küldjék vissza. És a legtöbb barátnő megtalálta, és így volt Gabi felesége, ez a Vera, aki pontosan tudta, hogy a Gabi ezt a 10 oldalt megőrizte, sőt ráhagyta, utána nekem elküldte, de ez valamikor 2000-es évek közepén volt, tehát nem most, hanem 10 éve, és én ezt akkor ezt a borítékot tudom, hogy megkaptam. És az volt csak a kérdés, hogy hol a fenébe találom meg az akkor kapott borítékot, de már akkor készült egy Janikovszki Éva könyv gondolata, ugyanis ilyen vastag dossziém vannak otthon, amire az van írva, hogy anyukönyv római 1, anyukönyv római 2, anyukönyv római 3. Ebben vannak a levelek, az összes olyan fénykép és dokumentum, amit tudtam, hogy egyszer nyilvánosságra kell hozni, és ebben volt az a boríték, amit a te jelentkezésed alkalmával ugye elkezdtem keresni, hogy hol a fenébe lehetnek ezek a lapok, és akkor egy hét elteltével sikerült ebben az egyik dossziéban megtalálni ezt a levelet, amit a Gabi felesége küldött nekem.
Igen, de ez nagyon drámai volt, tehát hogy akkor összeültünk benne a kiadóba, és hát akkor ez a 10 oldal most kimarad, nem baj, majd egyszer valamikor, és mint pár óra múlva János jelezte, hogy megvan ez a 10 oldal, és akkor hát próbáljuk beilleszteni, újra tördelni, hogy is legyen ez, de hát végül is megoldottuk. Ezt szeretném megkérdezni, neked milyen, János, neked milyen érzés? Ugye most felolvastál egy részt arról, hogy anyukád hogyan állt hozzá a fiúkhoz, vagy a szerelemhez, vagy ez az egész, vagy hogy milyen érzelmi élete volt. Milyen érzés ez neked? Furcsa, kellemetlen, vagy vicces, vagy jó érzés? Próbálok rájönni.
Szerintem nekem ez írtó jó érzés, hogy ilyen anyám volt, mert nem volt ilyen szögletes, nem volt prűd, nem volt ilyen nem tudom, ma azt hiszem, hogy ilyenek kellene, hogy legyenek az emberek a 21. században is, amilyen ő volt a 20. század elején, és nekem ez írtó jó, mert én is ilyen vagyok, és azt hiszem, hogy ahogy ő párt választott, és úgy gondolkozott a párkapcsolatokról, ahogy talán itt egy kicsit látható, hogyha valaki elolvassa, engem ez megnyugtat, és én örülök, hogy ilyen anyukám volt, és azt kell, hogy mondjam, ami nagyon furcsa, mindig azt reklamálta, hogy nem tudom eléggé kifejezni a szeretetemet az irányába, ebben biztos igaza volt egyszer, amikor 10 éve halt meg, akkor futottam az erdőbe, ezt már sokszor nyilatkoztam, és akkor az jutott eszembe, hogy most futok, de anyám elől futok, vagy anyám után futok. Ugyanis ez volt az egész életünk hát hangulata, hogy vagy menekültem előle, vagy szaladtam kicsiként, nyilván azért, hogy minél jobban ragaszkodjon hozzám, vagy én hozzá. És aztán, amikor megnőttem, akkor persze a ragaszkodást már nem annyira tűrtem, sőt, inkább menekültem előle, és most szerintem baromira megnyugodhat anyu, mert egyre jobban szeretem.
Igen, hát ha úgy veszük, tulajdonképpen a naplók elől is futottál, és aztán úgy döntöttél, hogy nem, és akkor el lehet olvasni. Még van egy érdekesség, amit szerkesztőként megemlítek, hogy nagyon sok gyorsírásos rész is volt a naplóban, mert hogy nagyon jól tudott gyorsírni már egész fiatalon Janikovszki Éva, illetve valóban Kucses Évaként jegyzi még ezt a naplót, és hát ott is, tehát igazából szerkesztőként nem tudtam, hogy mi fog rám várni, vagy a 10 oldal megkerülése után, vagy hogyha gyorsírásos részeket lefordítjuk, és nagyon ártatlan, és nagyon szép, és megrendítő részek. Úgyhogy a napló első felében inkább bájos dolgokkal találkozunk. Van egy nagyon gazdag képanyaga ennek a naplónak. Tehát, hogy szinte minden oldalpára jut valami dokumentum, amely vagy a hagyatékból, vagy máshonnan került elő. Milyen alapon válogattad ki, hogy milyen képanyaga legyen ennek a könyvnek? Honnan szerezted ezeket a különleges...
A fő forrás az Éva hagyatéka volt mindenképpen, mikor az a bizonyos fiókhúzogatás volt, aztán szerintem többször is visszamentünk és összeszedtünk mindenféle képet, és azokat nézegettük, válogattuk. Ugye próbáltuk, vagy próbáltam korban eltalálni, hogy körülbelül most hol tarthatunk. Volt, amikor rá van írva a hátára, volt, amikor nem volt, amikor ki lehetett találni. De ugye ez a történet Szegeden játszódik, a 30-as évek, a háború előtti, illetve a háború alatti Szegeden, a Kárász utcában volt a szüleinek egy papírkereskedése és könyvkereskedése. Ez sokat is szerepel a történetben. Még Móra Ferenc is bement, és egyszer megsimogatta a kis Kucses Éva fejét. Idézi valahol, bár azt nem tudom, hogy mondta neki, hogy egyszer még nagyobb bíró leszel, mint én. Ha értett volna hozzám, Móra Ferenc, biztos ezt mondja. Na mindegy, tehát, hogy volt a családban egy ragaszkodás a dokumentumokhoz, a papírokhoz. Elég gondosan, elég sok kép el volt rakva, de hát úgy azért, mint egy ilyen családi gyűjteménybe bedobva, betéve, nem gondos képaláírásokkal, de ez a fő forrás, a családi képek. Próbáltunk korabeli újságcikkeket szerezni, Fortepán nélkül nyilván nem lehet. Kancsó János barátunk, aki itt van, neki van egy nagyszerű gyűjteménye. Egy este mutatott nekem egy képet, mondta, hogy milyen nagy szerzemény a szegedi lerobbant Tiszahíd, a felrobbantott Tiszahíd a háború végén, és pont aznap olvastam azt a részt a naplóba.
Igen, mondtam, akkor ezt, azért ezt egy bombázás le van írva, amit ő átélik.
Hát azért több drámai rész is van benne, mert például az a rész, amikor azt mondja, hogy egész este sírtam, ma viszik el nagymamáikat marhavagonban, nem is tudjuk, hogy mi lesz velük. Akkor ugye benne van az a rész, hogy az anyukája fölírja egy papírra, hogy miért nem vonatkozik rá a zsidó törvény.
Hát itt most rá is fordultál arra, amiről akartam tehát kérdezni, de akkor meg is ragadom az alkalmat, hogy hát Janikovszky Éva zsidó származású volt, pontosabban az édesanyja zsidó származású volt. Ő viszonylag mégis jól átvészelte a háborút, az édesanyját sem vitték el, a nagyszüleit már igen. Hogy egyrészt beszélj kérlek arról, hogy milyen volt Szegeden a holokauszt, tehát mennyivel volt másabb, mint mondjuk más városokban, mondjuk Budapesten, illetve hogy is volt ez a Janikovszky családnál?
Az első zsidó és második zsidó törvény szerintük nem számítottak zsidóknak, mert egyrészt nem volt mind a két ágon, másrészt nagyon korán a szüleik kitértek, ugye 1919, talán augusztus 31 volt megadva az első törvények, vagy aki azelőtt kitér, az nem számít keresztény, az nem számít zsidónak, aztán a harmadik zsidó törvényre ez megváltozott, de szorgos keresztény templomba járók voltak, ez ugye sokszor minden további nélkül jön a szövegbe, tehát semmi különlegesség nincs abban, hogy templomba jár. Bár van konfliktusa a plébánossal, mert a plébános meglátja, hogy a szegedi ipari vásáron kolbászt teszik, és ezért megbünteti, nem tudom, miért nem lehetett kolbászt tenni, és aztán össze is...
Lehet, hogy egy erotikus mozdulatnak számított.
Ez nem derül ki. Igen, hát ez benne van ott a naplóban, és aztán hát mindig nagyon jó tanuló, a végén ezt szín egyes, ugye az volt akkor a legjobb, de a vallástamból egyébként nem szerez mindig olyan jó jegyeket, és tesz is egy pár tréfás megjegyzést, azért jár templomba, ott is lehet találkozni a fiúkkal, persze nyilván azért is. És ugye Szegedhez sokkal hamarabb elérnek az oroszok, tehát ott nincs, gyakorlatilag nincs nyilas uralom. Tehát így a legrosszabb részét ők megúszszák, de hát van, és azt szerintem bele is tettük a korabeli újságból, hogy ott is hát 44. április 6-ától vagy 5-től sárga csillagot kell viselni a zsidóknak, aztán gettóba zárják, ott is a zsidókat majd elviszik, és a Szegeden abban az időben nagyon sok újság jelent meg, én nem tudom hány, 4-5 napi lap biztos. És az egyikben megtaláltuk azt a rendeletet, amit kiadnak, hogy hogyan kell viselkedni a szegedi zsidóknak, akiket gettóba visznek, ugye nem maradnak ott sokáig. Egészen drámai szöveg, tehát hogy minden élet lehetőségüktől megfosztják őket, de még arra is gondoskodnak, hogyha a önkormányzati városi elöljárók vagy bárki bemegy oda vizitálni, akkor az ott lévő zsidóknak vigyázba kell állni, le kell kapniuk a sapkát, és alázattal jelentkezniük kell a, nem tudom én, a jegyző előtt, vagy nem tudom én micsoda. És aztán szerintem egyetlen egy rész van, amit úgy tettünk be, hogy nincs benne a naplóba, mert a napló 44-ben az érettségi idején megszakad, és arról utána van utalás rá, hogy ott vele mindenféle történt, de az nincs benne a naplóba, és egy későbbi, az is egy levél volt, vagy egy interjú, most már nem is emlékszem, amit utólag beraktunk, ahol leírja, hogy elmegy érettségizni, kitűnő tanuló volt, az iskola szép magyaros díszegyenruhájába, és az érettségi elnök hazazavarja, hogy itt zsidók nem öltözhetnek így fel, és nem hordhatnak díszes magyar ruhát, és nem tudom, micsoda. És akkor hazamegy, átöltözik, és nagy nehezen természetesen kitűnőre, de végül is leérettségizik annak ellenére, hogy elzavarják, de hát ebbe belebetegszik ebbe a történetbe, és valószínűleg azért sem ír naplót, mert ez a későbbi szövegből kiderül, hogy akkor több hétig, több hónapig talán beteg volt, és van erős célzás arra, hogy annyira megrázta őt, hogy kizárták az iskolából, ami persze semmiség ahhoz képest, hogy a két város alárébb születik, akkor Auschwitzba viszik esetleg, és egyáltalán nem biztos, hogy hazajön. És vannak benne még egy hasonló dolog, például az unokatestvére Laci, akit elvisznek munkaszolgálatra, és írja a naplóba, hogy úgy viszték el őket, hogy nem volt náluk téli ruha, és elviszik, és nagyon fázik, és megtaláltuk Lacinak a kézzel írt levelezőlapját, amiben azt írja, hogy nagyon fázom, küldjetek nekem, nem, talán Erdélybe viszik őket, azonnal küldjetek nekem meleg ruhát, mert megfagyok. Úgyhogy túlélik, de úgy, hogy a nagyszüleik nem, és aztán persze a történet egyáltalán nem szép, mert elveszik a később időkben, és ez majd a következő kötetben megcsináljuk, mert megtaláltuk a dokumentumait, hogy elveszik ugyan túlélik a holokausztot, de a kommunizmust már épp, hogy akkor megint elveszik a vagyonokat, megint államosítják a boltukat, megint kifosztják az egész családot, bár kétségkívül az életüket akkor már nem veszélyeztetik.
Hát igen, kicsit előre szaladtunk, tehát tulajdonképpen ki is derült, hogy hogyan érinti őt a zsidósága, de én megnéztem, és ez a zsidószó összesen háromszor fordul elő, és kicsit távolítja is magától, ami érthető, illetve van egy nagyon érdekes mondás, azt mondja, hogy én vagyok az ütköző az osztályban, írja az egyik bejegyzésben, mert én egyformán jobban vagyok a zsidó lányokkal és a keresztényekkel is. És amikor hát kutattam ezeket a neveket, akkor láttam, hogy kutattam azokat a neveket, akik felmerülnek ebben a naplóban, akkor nagyon sokukat azért ilyen holokauszt áldozatlistán találtam meg sajnos. Egy részük valóban külföldre emigrált, és voltak olyanok is, akik nem zsidószármazásúak voltak, és aztán szép karriert futottak be. Tehát ez egy nagyon-nagyon vegyes társaság volt, de azért van egy nagyon emlékezetes megjegyzése, ugye, amikor még talán 39-ben fölírogatja, hogy mi szeretne lenni, hogy nem tudom, balettáncos, mit tudom én, most mondom, áprilisban balettáncos, májusban operaénekes, júniusban árja. Tehát azért érzékelte ő azt, hogy mi ez a helyzet, amiben van. Nem tudom, találtál esetleg valami olyan részletet, mert annyit bejelöltél, ami...
Most, amit a János mondott, hogy beteg lett, amikor nem sikerült leérettségizni, itt van egy ilyen rövid részlet, amit esetleg felolvasnék. 1944. október előtte, szeptember 11-én írja, hogy érettségi, magyar himnusz, kölcsei, működése, nyelvemlékünk, írásbeli újabb líránk, Isten élménye, Adi, mindegy, szóval itt írja, hogy miből kellett érettségi, történt Mária Terézia, latin Horácius, írásbeli Livius, számtan mértani sor, fizika fénytörés, német Boldog Margit szentélyavatása, és akkor egy hónapra rá, október 19, azt mondja, olyan furcsa, hogy újabban annyiszor gondolok arra, hogy például milyen jó, hogy már nem vagyok beteg. Kimehetek az utcára, elmehetek, nem fáj semmim, meg arra is, hogy leérettségiztem, nem kell drukkolnom, elmúlt az a nyomasztó érzés, mintha végre kifizettem volna egy rég lejárt csekket. Sokszor félálomban valami bizonytalan kötelezettség érzetem van, hogy valami még előttem áll, valamint túl kell esnem. Ezután jött hirtelen a rádöbbenés, persze az érettségi, és mindjárt utána megnyugvás, hiszen én már leérettségiztem. Szinte felrázom magam, hogy hallod, Kucses, hallod? Te már leérettségiztél, te nem vagy beteg, nem kell orvosságot bevenned, nincs lázad és felszabad kelned. Ilyenkor aztán tudatosan vagyok érettségizett és egészséges.
Ennek a résznek egyébként az érdekessége, hogy ő azért kitépkedett ezt a naplóból, vagy esetleg más füzetekbe írta be, és például ezt a részt, és még egy ehhez kapcsoló bejegyzést, ezt egy másik füzetnek a hátuljában találtam meg, amikor erről beszéltünk. Tehát elég nagy lelki életet élt, és kitépett dolgokat, de nem dobott el szinte semmit. Tehát szinte minden megvolt, de annak volt egy funkciója, hogy ő kitépte, eltette és valahova oda tette.
Hát, csak egy mondat még arra, amit a János mondott. Tegnap találtam meg azt a levelet, amit a nagymamám, tehát az ő anyukája írt, a nem tudom én milyen intézménynek, vagy hivatalosságnak, hogy a gettóból adják vissza a bútorokat, és föl van sorolva a 8 darab bútor. Azt
szerintem lehet, hogy benne is van, nem?
Nem tudom, egészen, de 50-es évek, ez, vagy 50, valami ilyesmi, vagy 48, nem tudom. Tehát valami egészen elképesztő, hogy hazajöttek a dédszülők Amstettenből, a táborból, és kérik vissza a bútorokat.
Egy olyan van szerintem, hogy én arra emlékszem, hogy a szovjet városparancsnoknak írnak egy levelet, hogy visszajöttek, nem tudom honnan, és kérnék vissza a bútorokat, de az kiderül a levélből, hogy már a lakásukban nem mehetnek vissza, mert mondják, hogy nem, talán valami, hogy nem kérjük, a nagyokat nem kérjük, mert már nincs hova tenni. Talán valami ilyesmi. Ilyesmi rémlik. Egyébként például, amit említettél, hogy kisapa, tehát a nevelő apja, akinek sok neve volt.
Sok neve volt. Donászi Kálmán, Dunsz Kálmán.
Nem tudom, micsoda. Ede is volt, igen.
Adelsheimi.
Aki egyébként azt hiszem, hogy a Szegedi Paprika Nemesítő Intézet, nem tudom, milyen volt, a színház titkára volt, helyi újságíró volt, színdarabokat írt a helyi...
Jó, zenész is színházba, volt.
Tehát zenész is volt.
Operettet írt.
Operettet írt.
És a Móránál még egy gyerekkönyvet is később.
Igen, a háború után a helyi... nem is tudom, hogy kisgazdáknak lett a vezetője, a városi tanács tagja lett, aztán a mezőgazdasági minisztériumban lett valami fontos ember, ahonnan hamarosan eltették, és ilyen öreg újságíró lett, tehát ezt az öregséget nehéz elkerülni, az ember életben marad, öreg újságíró lett a Magyar Rádió mezőgazdasági rovata, vagy valami egészen furcsa dolognál, de az Évával mindig nagyon jóba voltak, mert a későbbi levelekben, hogy spoilerezzem megint, sokszor, tehát még leveleznek is, meg nagyon szépen ír róla, hogy tartották a kapcsolatot, és a sokszor elmondja, hogy ő azért is vonzódott szerinte annyira a történetekhez, mert kisapa mesélt neki nagyon sokat gyerekkorába, fel is olvasott neki, meg fejbe írt meséket, és akkor azokat elmondta neki, és hogy az neki mennyire tetszett, hogy valaki csak úgy leül és kitalál egy történetet.
Kisapa még hozzánk, amikor már nagymamám fölköltözött Pestre, Kálmán bácsi, én így hívtam, járt hozzánk föl a Bajza utcába havonta, két havonta egyszer. Nagymama főzött neki nagy szeretettel, Kálmán bácsi zongorázott, énekelt olaszul, angolul, franciául, zengett az egész ház, mindig mondta, hogy Lilike, ez a káposzta, ez fenséges, és utána bejött hozzám a kisszobámba, és mesélt fejből. És amikor megjött két hónap múlva, akkor megkérdezte, hogy Janokám, hol tartottunk? És én mondtam, hogy a piranyák megették a marhákat Dél-Amerikában, az Amazonas szélén, és akkor mondta, ja igen, és mesélt tovább.
Nem, ez nagyon, hát így messzebbről nézve nagyon érdekes volt számomra, hogy bizonyos barátaival valójában a haláláig tartott a kapcsolatot. Tehát itt olyan barátságok és kapcsolatok születtek, amik aztán megmaradtak. Ugye Deutsch Vera talán vagy az egyik legfontosabb, akivel haláláig levelezett, ő aztán azt hiszem...
Az fog megjelenni legközelebb.
Nagyon jó.
Na, akkor ebbe bele.
Abba már a Janó is többször szerepel. Janónak küldtem egy trikót, hordja, sajnos nem tetszik neki.
Így van, és...
De a két válasz között eltelt két hónap, mert nem volt e-mail meg. Tehát írt, elküldtem, nem tudom, megkaptad-e a szép pólót végén.
Úgyhogy Kardos Gáborral is levelezett, és hát akit említettek, ugye kisapa nagyon-nagyon fontos szerepet játszott az életében, tehát hogy ő egy igazi jó polgári közegben nőtt fel, szerintem környezetben.
Szerintem anyám annyira helyes kislány volt, hogy levette a Kálmán bácsit, Kálmánt. Edét, Dunst, nem tudom, bárminek hívjuk, levette a lábáról, és az volt a baromi mázlia, hogy Kálmán bácsinak nem volt gyereke. Így aztán valószínűleg tényleg a sajátjának tekintette, és miután írtó érdeklődő és nyitott volt, nyugodtan vihette a koncertekre, színházi próbákra, mindenekre. Tehát ő ott élte idézőjelben a gyerek korában a kulturális életet, a színház zenekarjárokba.
Abszolút, tehát hogy valaki majd olvas ezt a napot, meg fog lepődni, mennyi zenekari próbára járt, mennyire művelt volt, mennyi operettet, operát, színdarabot ismert, és hát olyan benfentes is volt, tehát hogy ő olyan helyre kellett szórakozni, ahol a művészek járnak, és színészek.
Csak legalább ilyen fontos benne, hogy akkor most nagymama elengedek korcsolyázni, és ott leszek Gabi, vagy nem tudom én kicsoda, tehát azért nem egy ilyen könyv volt kell elképzelni, hanem
nem egy korzúzni, volt, de hogy mindig...
De sokat járt színházban.
Nagyon, igen. És itt valami rá is akarok még térni, ami nekem talán a legizgalmasabb volt ebben a naplóban, hogy ugye beszéltünk arról, hogyha a stílusa nem is változik annyira, de közben fölnő. És az 1944-es évnek a naplói egészen megrendítőek, mert akkor már 18 évesen tényleg elképesztően jól fejezi ki magát, nagyon jól ír, és egy nagyon nagy érzelem is van benne. De nem a felé, vagy nem csak a felé, aki aztán a férje lesz, hanem legnagyobb meglepetésemre Ortutai Gyula felé. Tehát neki volt egy titkos szerelme, egy plátói szerelme, Ortutai Gyula, és tulajdonképpen a mondjuk 43-ig ezt a naplót csak úgy írja, vagy azt mondja, drága naplom, drága naplim.
Naplim,
így szólítja, főleg gyerekkorában. És akkor tényleg beszél arról, hogy hát szeretném, hogyha ez majd az unokáim a holdba tartó buszon elolvasnák, vagy lehet, hogy nem pont így írja, de hasonlóan. És aztán váratlanul 44-től már valakinek címezi ezt a naplót. Tehát onnantól tulajdonképpen ezek a naplóbejegyzések levelek. Soha el nem küldött levelek. Olyan is van, hogy kitép egy naplóbejegyzés, hogy én most ezt elküldöm, és levélként, és nem küldi el, és aztán onnan tudjuk, hogy nem küldi el, hogy meg lehet találni a hagyatékban. Tehát nekem ez egy nagyon nagy meglepetés volt. János, nem tudom, hogy Ortutai Gyulával ő aztán mennyire tartotta a kapcsolatot.
János keresi, mert megvannak a későbbi levelei, tehát még a 60-as, 70-es években van olyan levél, hogy ha itt vagy, akkor gyere föl hozzám. Tehát, hogy leveleztek, bár mondjuk az egy elég bájos, az egyik nekem az a kedvencem, hogy Janikowski Éva elvtár, Ortutai Gyula a néprajzi tanszék vezetője volt, azt hiszem, és körülbelül magát is elvtársnak szólítja Ortutai Gyula abban a levélben, és Janikowski Éva elvtársnak, Lenin körút 9-11 a munkahelyére írja, és kedves Éva, és egy ilyen nagyon kimért levelet ír neki, amit láthatóan le van gépelve, a titkárnővel legépeltetett. Ortutai Gyula elvtárs.
Hát én gyerekként nem tapasztaltam, hogy anyám az apámon kívül bárkihez vonzódott volna.
Ez sokkal előbbi.
Tudom, de ennek ellenére ugye ez a levél, ami ebben a könyvben is szerepel, ez ilyen 60-as, 70-es évekből is származó levél talán, és az a döbbenet, hogy Ortutai Gyula abban az évben halt meg, amikor az apám. Tehát ha anyámnak véletlenül lett volna még bármi elképzelése, hogy kivel élne szívesebben, vagy élne, mert hogy gyűlölt egyedül lenni, az egyértelmű volt, akkor ezt a régi gyerekkori szerelmét is apámmal együtt vesztett el, ha lehet erről így beszélni, nem tudom, furcsa nagyon.
Bár nem teljesen egyértelmű, hogy neki az ilyen lelki barátja az Ortutai öccse, ha jól emlékszem.
Laci, aki meg azt hiszem öngyilkos lesz.
Aki öngyilkos lesz nem sokkal a háború után, és neki ír több levelet, ha jól emlékszem.
Alapvetően a Gyulának, ugye a Lacin keresztül ismeri meg a Gyulát, és talán van egy röpke valami, amíg a Laci is egy picit tetszik neki, de alapvetően...
Laci ilyen barátszerű.
Laci egy barát, viszont az meg nagyon érdekes, hogy én azt gondolom, hogy egyszerűen nem értek fel hozzá se intellektuálisan, se érzelmileg a hasonlókorú fiúk, tehát hogy nagyon, nagyon tendenciózusan a nála idősebb. Tehát valószínűleg van egy olyan műveltsége, meg egy olyan gondolkodása, ami miatt egyszerűen keresi az idősebb férfiak társaságát.
Szerintem, ha mondjuk nem tudnánk, hogy hányba született, és úgy olvasnánk a naplót, én jó pár évvel idősebbnek gondoltam. Tehát én, mikor először olvastam, többször visszalapoztam, hogy ez biztos, hogy 39-es, biztos, hogy egy 10 éves elején járó kislány írja. És egyébként ebben az időben lesz egy férje, Fábián Ferenc, egy helyi újságíró, tehát nyilván ő is idősebb, egy jó tízessel, vagy még többel. És az nagyon érdekes, hogy például a nagymama elviszi őket Szabadkára, Újvidékre mennek el?
Elmennek,
és akkor leírja, és akkor hát akkor van először, hát nem kettesben a jövendő férjével, mert a nagymama is ott van, de a nagymama elég lazán engedi a fiatalokat, hogy ottan bulizzanak, meg táncoljanak, meg nem tudom én hova járjanak, és akkor aztán ez a házasság nem tarthatott nagyon sokáig, ez már nincs benne a naplóban, csak úgy ki lehet következtetni, hogy egy-két éven belül véget ér. De azt látom a későbbi levelekben, hogy például Fábián Ferenc édesanyjával még az 50-es, 60-as években is levelezett. Azt nem látom, hogy Fábián, vagy azt nem találtuk meg, nem tudom, te látta, de hogy a Fábián Ferenc édesanyjával még nagyon sokáig levelezett, azt látom, látjuk, mert találtunk ilyen leveleket.
Mielőtt még Jánost megkérem, hogy így búcsúzó, illetve az esetleges kérdések előtt olvasom fel egy részt. Hát ugye magamat sem nem tudom megkérdezni, ezért csak így elmondom, hogy ami nekem vagy így irodalmának a legérdekesebb volt, és szerintem ez másoknak is érdekes lesz, hogy egy olyan, hogy én azt, tehát hogy ismerünk egy Janikovszkéva hangot, leginkább ezeket a gyerekmonológokat, illetve ismerjük a késői írásait, meg ismerünk tőle regényeket, és benne van a gyerekmonológok hangja nagyon hamar, tehát látszik, hogy ez neki megy, már csak azért is megy gyerek, és ezek gyerekmonológok, tulajdonképpen ezek a bejegyzések, de van egy teljesen másfajta írói hang is, aminek aztán egy picit nyoma vész, és ez is egy nagyon izgalmas írói hang, egy nagyon nagyon érzelemdús, a maga módján szarkasztikus, ironikus, de ugyanakkor mégis különleges felnőtt hang. Lehet, hogy ez egy nagyon rossz megfogalmazás, de minthogyha egy ilyen Szabó Magdához hasonló író is benne lett volna Janikovszkévában. Végig ezt éreztem, tehát hogy sokkal árnyaltabban látom az ő művészetét azóta, hogy ezt a naplót elolvastam, mert látom, hogy mit miért tett, és hogy hogyan jutott el valahova. Ezek hihetetlen könnyedén, nagyon-nagyon nagy stílusérzékkel megírt szövegek, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a Janikovszki recepció hogyan változik majd a napló hatására.
Bocsánat, csak hogy egyrészt Szabó Magda neki jó barátnője és sokat leveleztek. Másrészt azt el kell mondani, hogy az, hogy ez a könyv ilyen lett, és ilyen alapos, és ugye hát meg kellett fejteni egy csomó dolgot, a neveket, nem tudom, az abszolút a Péter érdeme, aki iszonyatos filológiai alapossággal nyüstölt minket, meg magát is, mert én ilyen napilapos egyszerűséggel azt mondtam, hogy majd írunk egy hasonló szót oda, nincs annak jelentősége, senki nem fog reklamálni, és azt mondta, hogy nem, azt meg kell keresni, nem lehet kitalálni, mert mikor jelent meg ez az újság? Hát mondom, írjuk oda, hogy 44. július 2. Nem, hát ezt meg kell nézni. Pedig én simán odaírtam volna, de nem hagyta, és az, hogy ez nem csak ez egy remek olvasmány, tehát tényleg, mint egy regényt úgy is lehet, nem úgy is lehet, ez egy Janikovszkéva regény is lehet, de az, hogy ki is derülnek benne filológiai pontosággal a dolgok, az abszolút a Péter érdeme és hősies küzdelme.
Illetve még
a szöveggel és mindannyiunkkal.
Még pontosodhat, tehát hogy reméljük, hogy lesz még.
És ami nagyon fontos, nem a szocializmus poraszál belőle, ahogy most szeretnek a nagyon okos 30-40 éves irodalomtörténészek fennforogni. Nem a szocializmus poraszál belőle.
Nem is tudna. Van-e akkor neked egy ilyen? Nagyon sok...
A köszönetnyilvánításnak ugye eleget tettem, mert benne van a könyvben is, hogy két úrnak nagyon szépen köszönöm, hogy a kötet létrejöttében rendkívül nagy segítséget nyújtottak, nem is nekem, hanem egyáltalán anyámnak, és hát anyámnak is megköszöntem, hogy megírta ezeket a füzeteket, és megőriztem, mert hogy ő nélkül se lehetett volna ez a napló itt most az asztalon.
Én akkor szeretném, hogyha még búcsúzolva, János nagyon sok részt bejelölt magának, úgyhogy szeretném, hogyha búcsúzó egy részt felolvasnál nekünk, és utána, hogyha van kérdés.
Remélem, akkor még nem alszanak. 1944. szeptember 3, most anyám megkérdezne, Janokám, szemüveg nélkül. És mondanám, hogy igen. Drágám, előre bocsátom, a drágám az ugye Ortotai Gyula, mert hogy itt előtte kijelentette, hogy mostantól a naplót neked írom. És ez a időpont valamikor 44 május akárhanyadika, tehát ettől kezdve gyakorlatilag Ortutai Gyulával levelezik, hogy így mondjam. Tehát drágám, előre bocsátom, hogy, van, hogy én most fogom lereagálni, és méghozzá pont a te bőrödön, hogy az összes bennem felgyülemlett idegességet és tudatalatti félelmet, a mai 30 cigarettámat és a helyzetjelentést, amellyel a Szalai mérnök, aki a légiómentési munkálatok vezetője, egész este traktált, ja, és volt még három feketém is. Most hajnali 3 az óra, Istenem, segíts a jóra. Milyen szép rímelő mondat. Szóval arról van szó, hogy én vagyok a ház büszkesége, és csekély belépti díj mellett délután 4-5 között mutogatnak, mint kötélidegzetű csodalényt. Tudod, olyan vagyok, hogy hű, fiam, hogy bírja ez a nő a bombázást, meg se kottyan neki, avagy nézzétek meg az Évát, egy kis hősnő, ő tartja a lelket az óvóhelyen, stb. Stb. Bizonyára ismered azt a ronda emberi sajátságot, hogyha hízelegnek a hiúságának, és kijelentik, hogy micsoda remek egy teremtés, akkor másnap még remekebb igyekszik lenni, és trammabb, és heroikusabb, és lassan rám hárult több agnő karbantartása szó szerint értendő, kikben derűs lényemmel kell tartani az életet. Ez a gyakorlatban abból áll, hogy egyik kezemmel felváltva ütemesen ütemezem és megnyugtatóan veregetem a hátukat, a másik kezemmel pedig bűvész mutatványokat végzek az itt a hüvelykujjam, hol a hüvelykujjam nívóján. 5 percenként egy bátorító kézszorítás és egy ifjúságot sugárzó mosoly lesz szervírozva. Hát ez ment így egy darabig, soha egy percig sem gondoltam arra, hogy félek.
Igen, ez is egy, jól rátaláltál, ez is egy olyan szöveg volt, ami ki volt tépe a naplóból, és el lett téve. De ott volt, hogy mikor írta, de végül nem küldte el.
Ezt nem tehát, is tudtam.
Én is most, hogy felolvastad, de oda van írva lábjegyzetben. Ez is nagyon, ha majd valaki így végigolvassa a könyvet, nagyon érdekes, hogy mi az, ami több, mint ő is megijedt volna, vagy soknak érezte volna, de mindig megőrizte. Tehát az író mindig legyőzte az emberi félelmeit.
És egyébként van benne egy csomó verskezdemény, egy rengeteg novella vagy regényvázlatot beleírt, ilyen nagyon kalandos történeteket, ilyen Szabó Magdás történeteket, amiket szerintem soha nem írt meg a nagy részét. Egész ilyen filmforgatókönyvszerűen írt meg benne történeteket. Próbálkozott versekkel is, az nem nagy veszteség talán, hogy abba hagyta, bár lehet, hogy fejlődött volna benne, de nem ügyetlenül verselt egyáltalán, technikailag egyáltalán nem írt rossz. Tehát egy átlag kamasz versnél azért egy nagyságrenden jobbakat írt, de hát nem lett volna az valószínűleg olyan nagy költészet, de ilyeneket is találtunk. És amit mondasz, hogy azért nekem sokszor volt olyan érzésem, és talán ezt ki is választottuk, azt az idézetet eredetében is benne, hogy azért ő ezt az utókorra kacsintva írta ezt a részben ezt a könyvet, még akkor is, ha megsértődött azért, hogy a szülei esetleg belenéznek, ezért is írt gyorsírással, meg talán ezért is tépett ki belőle lapokat, de szerintem ezt szövegszerűen is tudjuk igazolni, hogy ezt ő arra gondolt, hogy ez egyszer jelenjen meg. Azért is tette el nyilván annyi vészen és hányattatáson át ilyen gondosan, még ha ki is tépett, de hát a gonosz utókor ilyen, hogy megkeresi
is,
a kitépet.
Azt is el, és rá is írta az egyik füzetre, rá van írva, hogy kizárólag az utókor számára, és akkor, hogyha még ezt meg... Ezt én felolvasom, és ha valami rémokos bácsi, mondjuk egy pszichoanalitikus megfigyelni az életem, egész biztos rém unalmasnak és egész hétköznapinak találna, és nem pocsékolná rám az időt, hanem visszatérne 3 szemű és 2 órú hercegnőjéhez, akinek lelki problémáit biztos sikerrel oldaná meg. De én mégis olyan beképzelt alak vagyok, és azt hiszem, hogy velem annyi érdekes dolog történik, hogy azt feltétlenül szükséges megörökíteni az utókor számára. Úgyhogy itt vagyunk mi, most az utókor, és köszönöm, hogy ennyien eljöttek, és megnézték, meghallgatták ezt a könyvbemutatót. Hogyha van kérdésük az itt jelenlévőkhöz, akkor szívesen válaszolnak, válaszolunk. Esetleg.
A legfontosabb kérdés, hogy hol lehet kapni kint.
Ja, igen, igen. Kint, igen, a könyv megvásárolható. Szerencsére. Én úgy látom, hogy nincs kérdés, akkor nagyon köszönöm, hogy itt voltak, és meghallgattak bennünket. Reméljük sikerült kedvet csinálni ez a tényleg különleges könyvhöz, úgyhogy jó olvasást kívánok, és köszönjük még egyszer. Viszontlátás.
Köszönjük szépen.